Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk! Ugye itt tartunk, igen, ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión, július 20-án, kedden reggel 8 óra, 9 perckor Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber számmal.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Szabolcs-Lujza tér és környéke nagyon nehezen járható, ahogy ezt megírta nekünk Zita is legutóbbi üzenetében, ahol az Astoria után a Ferenciek irányába ugye a buszsávnak helyet kell cserélni a kiskörútra kanyarodó autók sávjával, na itt aztán hosszan lehet várakozni a forgalomban.
Kérlek szépen, az M0-ás autót Hárosi Nagyduna híd mellett futó kerékpárutat lezárták, mert a heves esőzések után egy hosszabb szakaszon leomlott a kerékpárút melletti rézsű. Hát ez kasz.
Hát ez is egy jó információ, köszönjük szépen. És akkor az a téma, amit beharangoztunk, illetve amiről beszélgettünk ugye a múlt héten, amikor is Matolcsi György egybankelnök úr vázolt egy 2 eurós javaslatot, és ezt megvitattuk Pogácsa Zoltán közgazdásszal, akivel egy kicsit a magyar euró kérdésére is rátértünk. Egy másik nézőpontot is szeretnénk ebből látni, gondoltuk, hogy folytatjuk ezt a történetet, mert izgalmas. 1 unió 2 euró, tehát Madár István a Portfolio.hu vezető elemzője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Hát ugye, hogy egy bankelnök úr elképzelése egy észak-déli osztás volt, és kétféle euró bevezetését javasolná, vagy forgalomba hozatalát javasolná. Mi beszélgetünk Pogácsa Zoltánnal, ő azt mondja, hogy ebben lehet realitás, de nem észak-dél, hanem közép és periféria, mert hogy ott vannak nagy különbségek, akár észak felé, ugye említette Írországot, Finnországot, ahol azért az euró okozott problémákat, vagy az euró bevezetése, vagy megléte, mint fizetőeszköz. Úgyhogy egy ilyen felütéssel megyünk ennek neki, és vagyunk kíváncsiak arra, hogy neked mi a meglátásod.
Hát ugye onnan lehet kiindulni, hogy az euróról tudjuk, hogy nem tökéletesen működő konstrukció. Ugye számtalan probléma van vele, egyrészt nincsen egységes gazdaságpolitikája, emiatt a válságokban tökéletlenül reagál a különböző kihívásokra, és ezt valahogy meg kell javítani. Ugye ez a megjavítás általában arról szokott szólni, hogy fűzzük szorosabbra a gazdasági kapcsolatokat, a gazdaságpolitikai koordinációt, például legyen nagyobb költségvetés, és a jövedelempolitika is legyen összehangolt, és akkor ezzel lehet ezt megoldani. Ugye a másik megoldás az, hogy azt mondjuk, hogy felfedezzük azt, hogy hát az egyes országok azért nem tudnak az euróvezet előnyeiből részesedni, mert kilógnak egy kicsit onnan, és ezért is nem működik jól az eurózóna, nekik csináljunk egy külön euróvezetet. Ugye itt alapvetően 3 kérdés van, az egyik az, hogy kik legyenek ezek az országok,
igen.
A másik az, hogy technikailag ezt hogyan lehetne megvalósítani, a harmadik meg az, hogy egyébként jó-e egy euróvezetnek, vagy egy Európai Uniónak, ha két valutaövezet van benne. Ugye az, hogy kik legyenek benne, abban szerintem jól érezhető a vita, ugye, itt például Pogácsa Zoltán vagy Matolcsi György véleménye alapján, mert nem egyértelmű. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy ez valamiféle gazdasági fejlettséghez kötjük, amit egyébként azért lehet vitatni, mert az euróvezetbe való belépés és az ottani sikeresség nem egyenesen arányos azzal, hogy mennyire fejlett egy ország, akkor persze mondhatjuk azt, hogy a periféria, a keleti EU blokkok, illetve a déli periféria az, amelyik egy közös valutát igényelne. Ugyanakkor azt látni kell, hogy alapvetően a legfontosabb kérdés az euróvezetben az a gazdaság szerkezet, és történetesen ezeknek az országnak a gazdaság szerkezet azért eléggé különbözik. Az egyik rész ugye inkább egy ilyen iparosodott és a fejlett országokhoz jobban hasonlító gazdaság szerkezettel rendelkezik, mint például ugye a mi régiónk, még ugye a periféria az sok szempontból egészen máshogy néz ki, most csak itt a Covid kapcsán érdemes utalni, ugye például a turizmus nagyon nagy súlyára. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy egyébként tudunk egy olyan második euróvezetet csinálni, amiben a levő országok jobban hasonlítanak egymásra, mint a mostani euróvezetben levő országok, és ezáltal tudnának részesedni ennek az előnyeiből.
Tehát nem lesz feltétlenül homogénabb az a csoport.
Így van, pontosan, ahogy mondod, tehát nem biztos, hogy homogénebb lesz, és nem biztos, hogy emiatt jobb lenne a helyzet. A másik kérdés ugye az, hogy ezt technikailag hogy lehetne megvalósítani, ugye a jegybanki elnök a digitális pénzek hozta ezt összefüggésben, abból a szempontból szerintem logikusan, hogy a jelenlegi pénzügyi rendszerben azért borzasztó nehéz lenne egy ilyet kivitelezni. Valószínűleg ez egy évtizedes projekt lenne legalább, amikor lehet, hogy a problémák egy része megszűnne, vagy egészen más típusúakká válnának, tehát egy ilyen projektbe belevágni finoman szóval is kockázatos, és még egyszer mondom, nem látszik, hogy utána mi lesz a helyzet. Tehát például a kétféle euró, mondjuk nevezzük euró 1-nek és euró 2-nek, mi lesz az átváltási árfolyam? Azok hogyan mozognak egymáshoz képest? Ugye mivel beszéltünk arról, hogy heterogén lenne a második csoport, ezért fölmerül a kérdés, hogy nagyon szép, de mi van akkor, hogyha mondjuk a második csoportban a különböző sokkok miatt, gazdasági sokhatások miatt az egyik része az országoknak az euróhoz képest leértékelni, a másik felértékelni szeretne. Bízzuk ezt a piacra, vagy próbáljuk megrögzíteni ezt az árfolyamot, ugye, és lehetne még sorolni, tehát van egy csomó olyan kérdés, amit nagyon nehéz kezelni. Kétségtelen, hogy csábító például abból a szempontból, ugye van egy olyan közmegegyezés, hogy azok az országok, amelyek az elmúlt évtizedekben veszítettek a relatív versenyképességükből, ugye főleg a déli periférikus országok, egy egyszerű leértékelés jól jönne. De az is nagy kérdés, hogyha megkapnák ezt az eszközt, akkor nem élnének-e vele folyamatosan, mondván, hogy nem tudják intézményileg kitermelni magukból a versenyképességi javító lépéseket. Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy megkérdőjelezi a működőképességét egy ilyen ötletnek, bár kétségtelen, a digitális pénz segítene hozzá, de ugye ez a másik, ami miatt egy kicsit látszik, hogy science fiction ötlet, hogy azért a digitális pénz bevezetése, amihez nagyon-nagyon sok őrült fontos kérdés kötődik, hogy legyen-e még a bankoknak pénzteremtő képessége, legyen-e a jegybank tulajdonképpen az új pénzügyi rendszernek egy sokkal fontosabb szereplője, és a kereskedelmi bankok sokkal kevesebb dolgot tegyenek-e. Tehát van egy csomó olyan kérdés, amit egy digitális pénz bevezetésével meg kell válaszolni. Tehát azt mondanám azt, hogy talán összességében még a világ pénzügyi rendszerében egy nagyobb kérdéskör, mint maga az euró bevezetés, vagy az euró technikája.
Hát nagyon izgalmas maga a kérdés, főleg, hogy így foglalkoztat sok mindenkit, de egyáltalán ha már mondjuk ugye a periféria országoknak a helyzetéből okultunk, mi a helyzet azzal, hogy nekünk szükségünk van erre? Ez is egy régi vita, még egy 2019-es cikkedet is megtaláltam ebben a kérdésben, hogy nekünk, magyaroknak, Magyarországnak érdemes-e csatlakozni, vagy nem. Ugye hát nem csak politikai, de inkább a politikai részét vegyük ki, és nézzük a pusztán gazdasági részt.
Igen, ez egy borzasztó érdekes kérdés, ugye alapvetően ez egy állandó költséghaszon kérdés, azzal, hogy eladjuk, vagy odaadjuk az önálló jegybanki politikánkat, és helyette megkapjuk az Európai Központi Bank politikáját, az ebből fakadó esetleges veszteségek és kockázatok nagyobbak-e, vagy kisebbek-e, mint az a haszon, ami a közös pénz bevezetésével jár. Ugye ezzel kapcsolatban gyakorlatilag szinte évente újra értékelődnek a dolgok, ha van egy válság, akkor megnézzük, hogy vizsgázik benne az euróvezet, hogy vizsgáznak benne azok az országok, amelyek önálló valutát fizetőeszközt használnak, és megpróbálunk valamiféle egyenleget vonni, hogy akkor ki járt jobban. Eddig egyébként úgy néz ki a dolog, hogy azt látszik, hogy igazából azért a fegyelmezett önálló nemzeti gazdaságpolitika az fontosabb mércéje ennek, mint az, hogy mennyire is önálló a gazdaságpolitika. Tehát a fegyelmezettség, a jó hazai nemzeti gazdaságpolitika, az sikerre tudott vezetni a pénzügyi válság és a mostani Covid-válság idején is akkor, ha egyébként függetlenül attól, hogy euróvezetben volt az illető, vagy nem volt euróvezetben az adott ország. Tehát lehet, hogy egy kicsit túl van gondolva az euróvezet kérdése ilyen szempontból, a szlovákok például egyértelműen ezt gondolják, hogy felesleges ez a sok feszkó, be kell vezetni mindenkinek, mert ők se jártak vele rosszul, de kétségtelen, hogy azok az országok, amelyek viszont eleve az európai integrációnak egy lazább válfolya mellett kardoskodnak, ők nehezen mennek bele egy olyan euróövezeti csatlakozásba, amelyiknek tudjuk, hogy egyébként a működőképességét úgy lehet javítani, hogyha ezek az országok a gazdaságpolitikájukban sokkal összehangoltabban működnek utána. Tehát ezeket a kérdéseket vágjuk újra és újra meg, és nagyon érdekes egyébként ebből a szempontból, hogy például most a gazdaságpolitika különböző szereplőinek konfliktusaiban ki milyen helyet fog elfoglalni esetleg az euróbevezetés kérdésében. Szerintem ez a következő időszaknak egy ilyen izgalmas kérdése lehet, hogy esetleg a jegybank vagy a kormányzat, a pénzügyminisztérium változtat-e valamit azon az álláspontján, hogy mikor és hogyan kell az eurót bevezetni. Ugye itt egy dologot érdemes megjegyezni, hogy például ugye maga ez a COVID-válság, amit most szenvedtünk el, és egészen más természetű volt, mint a pénzügyi válság, már nem mutatott akkora igényt egyébként szerintem arra, hogy önálló monetáris politikája legyen az országoknak. Kétségtelen, hogy például a Magyar Nemzeti Bank 3000 milliárd forint ugye növekedési hitelprogram keretében forrás be tudott pumpálni a gazdaságba, de azért tegyük hozzá, hogy az Európai Központi Banknak viszont 3 eszközvásárlási programja dübörgött gőzerővel ugyanebben az időszakban, tehát úgy tűnik, hogy azért ott is már a nem konvencionális és a válságkezelő eszközöket sokkal rutinszerűbben használja az Európai Központi Bank, mint mondjuk használta azt a pénzügyi válság elején. Tehát ilyen szempontból lehet érvelni az euróbevezetés mellett. Én azt gondolom, hogy egy óvatos euróbevezetési stratégia megfelelő Magyarországnak, ami ugye a kormányzat hivatalos álláspontjához képest az euróbevezetés a hangsúlyos, az ellenzéknek a minél előbb eurót bevezetéséhez képest pedig az óvatosságot szeretném hangsúlyozni, tehát egy kicsit ilyen középutas véleményem van nekem ebből a szempontból. Ugye az látszik, hogy az MNB megfogalmazott egy ilyen euróbevezetési kritériumrendszert, aminek a nagy része egyébként teljesen érthető és logikus volt, egy kisebb része meg úgy tűnt, hogy igazából azért van, hogy meg lehessen indokolni, hogy miért nem kell nekünk belépni az euróvezetbe.
Kicsit kiebb lehessen tolni a határt mindig, és akkor így mindig rábólintani, de közben tolni egyet a határidőn.
Mi lenne a megfelelő időpont? Tudom, hogy ezt most nehéz így rábökni, és azt a kritériumrendszert három mondatba elsorolni, ami alapján ezt az óvatos bevezetést lehetővé tenni, de nagyjából melyek azok a sarokpontok, amelyek megvalósulása lenne szükséges ahhoz, hogy itthon nálunk euró legyen?
Én azt gondolom, hogy a nagyon-nagyon sok minden egyébként nem kellene. Ugye a második kritériumrendszert, amit mindannyian ismerünk, azt ugye talán nem érdemes annyira felsorolni, mert az bebizonyosodott, hogy nem elegendő feltétele annak, hogy hatékony legyen az euróbevezetés. Alapvetően a gazdaságpolitika normalizációjára van szükség ebből a szempontból. Itt gondolok arra, hogy érdemes a költségvetés helyzetét ugye stabilizálni, ugye ez a COVID kapcsán nagyon sok országban fölbomlott nálunk is, és nálunk egyelőre ugye ezenben az egyik vita, pont a gazdaságpolitika ágai között, ezt, hogy milyen tempóban érdemes ezt normalizálni. Én azt gondolom, hogy valóban indokolt lehetne egy gyorsabb költségvetési hiánycsökkentés annál, mint amit látunk. Nagy kérdés az, hogy a kormányzat mennyire akarja folytatni azt a fajta erőteljes jövedelempolitikát, ami arról szól, hogy nagyot költekezünk, nagyon laza a monetáris politika, nagyon gyorsan növekednek a jövedelmek, és ennek a versenyképesség romboló hatását, ez pedig egy folyamatos forint leértékeléssel próbálja kompenzálni bizonyos területeken. Ugye ha ez a politika kitart, akkor ez nem kompatibilis az euróvezeti bevezetéssel érthető módon, hiszen a leértékelés ugye mint eszköz megszűnne ebben az esetben. Amennyiben konszolidálódna a gazdaságpolitika, és egy kevésbé unortodox formáját venné föl a működésének, akkor azt gondolom, hogy több érv szólhatna már az euróbevezetés mellett. Tehát azért nem akarok dátumot mondani, mert elsősorban nem dátum, hanem állapot kérdése. Ha ezt az állapotot 3 év vagy 5 év múlva elérjük, akkor lehet egy gyors euróbevezetést is viszonylag csinálni. Hogyha ezeket a viszonylag egyszerűbb feltételeket nem teljesítjük 10 év múlva, akkor 10 év múlva sem szabad belépni, mert akkor rosszul járunk vele.
Hát jött egy csomó kérdés. és egyik azok közül itt a 2 euróval kapcsolatban kérdezi egyik hallgatónk, hogy ő laikus pénzhasználóként hadd kérdezze meg, hogy az nem lehet-e, hogy továbbra is egyféle euró van, csak más marad az árszínvonal országonként. Például, amikor bevezették, akkor meglepődött Ausztriában, hogy 1 euró alatt nincs szinte semmi, ami magyar pénztárcával drága volt. Aztán Szlovákia is elkezdte használni, de továbbra is megérte ott vásárolni, mert eurócentekért is volt, mint megvenni.
Ugye azzal, hogy eurót vezet be egy gazdasági közösség, tehát több ország, az nem abból nem következik az, ahogy helyesen látja a hallgató is, nem következik az, hogy az árszínvonalaknak ki kell egyenlítődnie. Uh-huh. Az árszínvonalak kiegyenlítődése alapvetően a gazdasági felzárkózás függvénye. Addig, amíg Szlovákia nem lesz Ausztria, addig a szlovák árszínvonal sem lesz az oszták árszínvonalon. Ugye a kérdés az, hogy egyébként azt az áhított felzárkózást, amiben mindenki jobban élhetne, azt könnyebben érjük el az euróval, vagy nehezebben. Ugye általában azt gondoljuk, hogy az euró egyébként összességében valamelyest tud gyorsítani a gazdaság fejlődésén, bár a korábbi mondjuk 90-es évek elejé illúziókhoz képest azért jóval óvatosabbak az ezzel kapcsolatos vélemények, tehát van valamiféle gazdasági előnye, az együttműködés szorosabbra fonódása, az árak összehasonlíthatóságán keresztül, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez önmagában nem jelent azonos árakat törvényszerűen. Ugye, hogyha megnézzük a világ legnagyobb valutaövezetét, az Egyesült Államokat, ott ugye azért láthatjuk azt, hogy ott sincsenek egységes árszínvonalak, tehát ott különböző államokban, amelyek nagyon eltérő fejlettségűek, egészen más árak találhatók. Tehát ez kitart mindaddig.
Igen, meg hát nyilván teljesen máshogy lehet vásárolni alsó mocsoládon, mint Budapesten a sétáló utcákban.
Pontosan, tehát az országon belül is megvan. Abszolút.
Igen, és hát nyilván itt még a bérek kérdése is felmerül, ugye, ami szintén egy ilyen neuralgikus pontja ennek a dolognak, hogy most mondja ugye a hallgató, hogy akkor Szlovákiában megéri vásárolni, meg hát fordítva is nyilván megéri sok országnak nálunk, de hát, hogy itt a bérek színvonala is egy nagy kérdés, és továbbra is a termelékenység, meg hát az, hogy beszállító ország vagyunk lényegében, alkatrész például.
Igen, ugye a béreknél a helyzet ugyanaz kicsit, mint az áraknál, hogy nem maga az euró fogja megváltoztatni, hanem hogyha az euróval sikeres ország vagyunk, akkor magasabbak lehetnek a béreink, ha meg nem, akkor euróval együtt sem lehetnek magasak. Tehát itt sem az euró a mérföldkő. Nyilván az euró jelent egy sokkot az árakra, meg a bérekre, mert egyszer át kell váltani mindent forinttól euróra, és itt vannak trükközések, ügyeskedések, próbálkozások, de azért általában ezeket a tapasztalatok szerint jobban meg lehet fogni, mint ahogy azt a közvélemény általában ezt nyilván szokta tartani. Ugye a bérek esetében valóban van egy olyan kérdés, ugye ez a van egy közgazdasági elmélet is, amelyik azt mondja, hogy amikor egy ország vagy egy gazdasági térség egy pénzt kezd el használni, és nagyon szorosra kötődnek, szorosra fűződnek a gazdasági viszonyaik, ugye ezt a Krugman szokta mondogatni, akkor elindul egy olyan egészségtelen specializáció, ami lehet egészségtelen is, és itt jön ugye ez a beszállító ország vagyunk-e típusú kérdés, hogy esetleg nem lehet-e, hogy az euró bevezetése után az ország túlságosan beáll egy olyan nemzetközi munkamegosztási rendszerben, amiből nehezen tud utána kilépni, és ennek valóban az egyik eleme az, hogy viszonylag alacsony bérekért szerelünk össze. Egyrészt szerintem azért ez a gazdaságszerkezet azért már részben bomlóban van, tehát azért 15 évvel ezelőtt ez rosszabbul nézett ki. Másrészt itt is fölmerül a kérdés, hogy ezt euróval valóban annyira berögzítjük-e, amennyire szeretik néhányan mondani, vagy azért ez alapvetően azon múlik, hogy egyébként az ország gazdasági fejlettségéhez elengedhetetlenül szükséges oktatási, egészségügyi, intézményi környezet, az kitermeli-e a magasabb értéket előállítani képes embereket, és itthon tudja ezt tartani, mert akkor a gazdaság szerkezet átalakulása működhet az euróvezeten belül is. Tehát nem kell feltétlenül lesz euró, de kétségtelen, hogy ez egy ismert és létező kockázata az euró bevezetésnek. Én azt gondolom, hogy erre is azért alapvetően az igaz, amit az előbb mondtam általánosságban, hogy azért az euróvezeten belül is lehet ilyen sikersztorikat írni, akkor, hogyha egyébként a gazdaságpolitika jól teljesít. Ugye, és itt szokott lenni ez a megkülönböztetés, hogyha normatívan nézzük a dolgot, hogy jó-e az euró, vagy nem jó, akkor azt mondjuk, hogy tökéletes gazdaságpolitikával valószínűleg van egy kis előnye az euróbevezetésnek, tehát érdemes az eurót bevezetni. ha meg ilyen leíró jelleggel nézzük, és azt nézzük, hogy a gazdaságpolitika mennyit botladozott az elmúlt 30 évben mondjuk Magyarországon, meg a régió más országaiban, és akkor nyilván sokkal óvatosabb alapállást tehetünk ilyen leíró jelleggel, mondván, hogy azért elég sok mindent sikerült már elrontani ebben az időszakban ahhoz, hogy tartsunk attól, hogy egy euró bevezetés után mondjuk egy újabb túlköltekezési vagy egyéb típusú gazdaságpolitikai hiba az elhozza-e azt, hogy valóban megreked a gazdasági felzárkózásunk és nem folytatódik tovább.
Hát oké, emésztjük a szavaidat, köszönjük szépen, sok mindent belesültettünk ebbe
abszolút.
A pár percbe.
És még lehetett és volna, ha lenne még 16 órán.
Van mit gondolkodni rajta, nagyon szépen köszönjük István.
Köszi, jó munkát, szép napot.
Köszi, sziasztok nektek is.
Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével folytattuk ezt az eszmecserét, ami hát Matocs György 2 eurós felvetéséből indult. És már több közgazdásszal is beszélgettünk róla.